Mindenható Úrunk, hozzád futunk, hozzád jövünk, mert nálad van oltalom, védelem, nálad találunk szeretetet, nálad találunk örömöt, boldogságot a földi létben. Áldunk azért, hogy odafuthatunk, és te ölelő karoddal válsz bennünket, és köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk azt, hogy tényleg biztonságban lehetünk te nálad. Köszönjük, hogy futhatunk oda vétkeinkkel is, ha eltávolodtunk, jöhetünk hozzád, de futhatunk oda hálánkkal, örömünkkel, háladásunkkal, kérésünkkel, aggódásainkkal és sok-sok mindennel. És köszönjük, hogy ott a te közeledben elcsitul annyi minden rossz dolog, és annyi minden jót megtapasztalhatunk. Hadd fussunk most is te hozzád, Urunk, ebben a sötét világban, a te világosságodhoz, hogy fény ragyogja be a mi életünket, hogy helyesen tudjunk téged várni készen, és tudjuk úgy élni a mi életünket, amely kedves előtted. Bocsáss meg vétkünket, tisztíts meg bennünket, és tedd, Uram, hogy a mi életünk hagyd tudjon fénykedni, világítani ebben a sötét világban. Amen.
Amen.
Máté evangélium a 11. fejezet, első 19 versét hallgassuk meg fennállva. Máté evangélium a 11. fejezet első versétől. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt neki. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdetedik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokasának Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nászálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyi palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom nétek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony, mondom nétek, nem támad asszonytól született között, nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert minden próféta és a törvény János idejéig prófétát. És ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt, akinek van füle, hallja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és ezt kiáltják a többieknek. Furuljáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik és nem is iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és ezt mondják, íme falánk és részeges ember, vámszerűk és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyer igazolást a bölcsesség. Az Adventus Domini latin kifejezés azt jelenti, hogy az Úr eljövetele, és eljött az Úr, proféták megprofétálták, és eljött Jézus erre a világra, megszületett gyermekként, felnőtt, és elment keresztelő Jánoshoz. Keresztelő János volt az, aki előkészítette az utat Jézus számára. Aki ugyanúgy tudta, hogy most fog eljönni, nem sokára, és ő megláthatja. Nézzük meg, hogy ő hogyan várta Jézust. Hogyan várta őt, az ő megjelenését, és tanuljunk abból, hogy mi is hogyan várhatjuk Jézusnak a második visszajövetelét. Ő az elsőt várta, mi már a másodikat várhatjuk, de hasonló lehet a mi várakozásunk a keresztelő János várakozásához. Amikor Jézus tehát megjelenik János életében, akkor azt láthatta, hogy János ott van benne a Jordán vizében, és embereket merít be. Embereket keresztel meg. És ő is oda ment, oda lépett, és kérte tőle, hogy őt is merítse be. Vagyis azt kell mondanunk, hogy nem másban találta Jézus ezt a keresztelő János, mint munkában. Azzal a munkával, amelyet Istentől kapott küldetésképpen, ahogyan készítette az embereknek a szívét. Hogyan megvan írva, hogy ő az, akiről megvan írva, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenes sérsvényeit. És ezt végezte, ezt a munkát végezte János, és hirdette, hogy a megvan írva Máté evangélium a 3. fejezetében, téljetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ezt hirdette. És akik megtértek, azok mentek ő hozzá, és a bűnbánattal a szívükben bűnbocsátat nyertek azok az emberek, és bemerítette őket a Jordán vizébe. Voltak olyanok is, akik csak ki akarták próbálni ezt a fajta bemerítést, keresztelést. Őket meg elzavarta János, hogy megtéréshez illő gyümölcsöt hozzatok. Tehát ő ezt hirdette, hogy téljetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Készítette az embereknek a szívét, bűnbánatot ébresztett benne, hogy amikor megérkezik majd Jézus, be tudják fogadni ezek az emberek az ő megérkezését. Kérdette többször azt is, hogy ítélettel is jön majd Krisztus. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét. A gabonáját csőrbe takarítja, a pejvát pedig megégezti oldhatatlan tűzzel. Ez nem akkor történt meg, amikor Jézus megérkezett első megjelenésében a Földön. Itt keresztelő János a második, a következő megjelenésére utal, hogy amikor majd ítéletet mond Krisztus, mert így is meg fog jelenni. Úgyhogy elközelített az ő országa, téljük meg, mert ő majd ítélkezés fog fölöttünk. A gabonát, ami értékes, betakarítja azokat az embereket, akik értékesek lesznek az Atya szemében, azok a mennybe kerülnek, és hát miért lettek értékesek? Mert Krisztus Jézus vére van rajtuk, és ez érték az Atyának, és bemernek a menny dicsőségébe. Azokon, akiken meg nincs ott az érték, pejba, azok szemetek, már bocsánatod így mondom, nincs érték bennük, és megégnek a gyehenna tüzében. Az ő megjelenésével tehát ez fog történni. És nekünk is hirdetnünk kell ezt. Elközelített, közel van már a Krisztus országa. Közel van az ő megjelenése. Amikor bíróként jelenik meg minden ember előtt. Úgyhogy mielőtt meglátnám színről színre, testvérem meg embertársam. Tényleg, ugyanúgy, mint a bemerítő János idejében, vald meg bűneidet, bánd meg bűneidet, térj meg az Istenhez, hogy amikor majd megjelenik előtted, akkor értékesnek találjon az Isten. Olyannak, aki kész megadni önmagát, kész imádni őt. Tehát nekünk ezt hirdetnünk kell, ahogyan János is tette. Ebben az egy mi munkánk is ebben a világban, hogy ezt hirdessük. Egyszer egy riporter hosszú utat tett meg, hogy találkozzon egy tudóssal. Nagy hírű tudóssal. És amikor találkozott vele, akkor a tudós ember bekísérte az ő kis könyvtárába, mert volt neki, plafontól egészen a földig, dugik könyvvel az a szoba, minden oldala, csak az ajtók nem természetesen, ahol bementek. Körbe is nézett a riporter, és mondta, hogy hát jó sok könyve van. Gondolom, ezeket olvasta. És mondta a tudós, hogy ezeket én mind kiolvastam már, ami itt van az én könyvtáramban. Aztán azt is mondta a riporter, hogy biztos vannak itt olyan könyvek is, amit maga írt. Olyan is van. És akkor elmondta, hogy egy dolgot szeretnék kérdezni öntől. Azért tette meg ezt a hosszú utat. Maga annyi mindent ismer, annyi tudományt ismer, annyi bölcs emberrel beszélgetett élete folyamán, mert volt lehetősége. Ugyanolyan tudós emberekkel, mint maga. Sok tapasztalata van. Hagy kérdezzem már meg. ebben a földi életben mi az az egy, ami nagyon fontos. És akkor a tudós azt mondta, hogy hagyj mondjam már kettőt, ami nagyon fontos. Az első, bűnös vagyok. A második, Jézus a megváltó. Ez a legfontosabb, amit tudni kell e föld életben. A többi, az már más tészta, más dolog. Ez a fontos, mert ez alapján menekülünk meg, ez alapján élünk, hogy megbocsátatnak vétkénk Krisztus által, aki meghalt a Golgotán. Úgyhogy ezt kapta a riporter. Ez a kettő nagyon fontos. És ahogy ez a tudós ember hirdette, mondta, ha téged is megkérdeznek, meg engemet is, akkor legyünk készen tanúbizonságot tenni mindenkor, minden helyzetben, ami hitünkről és ami urunkról. Fontos, hogy ezt tudjuk így végezni, tudjuk így az emberek szívét készíteni, mint a mi szívünket is készíti az Isten, meg készítjük az egymás szívét is, mert egyszer elé kell állni, meg kell jelenni előtte. És eljön majd a mi Úrunk, Jézus Krisztus, és nem mindegy, hogy hogy állunk meg előtte. Ezért fontos megtélni, oda vinni vétkeinket, ő benne bűnbocsánatot nyelni. Ezt készítette az emberek szívében János, hogy tudják fogadni majd hittel, aki nagyobb nála. Aztán János többször átélte és megtapasztalta azt, hogy miközben ezt hirdette, miközben ezt az előkészületi munkát végezte, sokan elutasították. Sokan ellenálltak neki. És semmivették az ő szavát. Itt is Jézus mondja, hogy kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket. Hasonló azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és kiáltják a többieknek. Furuljáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik és nem is iszik, és azt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és azt mondják, én a falánk és részeges ember, vámszerők és bűnösök barátja. Hát ezt mondták ő róluk. Elutasították Jézust is, meg keresztelő Jánost is. Hát nem egyszer mi is megtapasztaljuk ebben az előkészületi munkákban, a saját szívünket is készítjük, meg a másik ember szívét, hogy valamikor a mi szívünk is engedetlen és honok, mert a másik embernek a szíve is engedetlen és honok. Aztán azt is olvassuk itt, hogy keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Így volt ez akkor is. Az erőszakosok érvényesültek, még a vallásban is, hogy mondjam így a hit dolgában is, akiknek hatalmuk volt, erejük volt, kifejtették, ők indították a keresztény üldözést is, nagyon jól tudjuk, mert volt erejük, volt hatalmuk a farizeusoknak, írástudóknak, szadduceusoknak, és erőszakkal próbálták maguknak kisajátítani az Isten országát, az Isten dolgait, és azt híreztelték, hogy ők érik jól az életüket. De nem így volt. Azt meg elvetették, aki meg igazán hirdette, aki igazán élte a hívő életét. Tehát nem egyszer átélünk mi is ilyet, hogy hirdetjük, mondjuk, és elutasítást nyerünk és kapunk. Beszélgettem testvérekkel, egyik testvérrel beszélgettem a közgyűlésen is, hogy régebben, amikor volt ébredés Magyarországon, akkor nem voltak nagy igék hirdetők sokszor az imaházakban. Laikusok fölálltak, valamit egy kicsit dadogáztak, azt már megtértek az emberek. Valamit csak úgy elmondtak, nem voltak nagy ékes szólóak, elmondtak valamit, kibetűztek valamit, most persze nem mindenki ilyen volt, de arra is megtértek az emberek. Most meg aztán ékes szólóak is vannak, hirdetik is, és aztán nem tud megtérni, még akkor sem, amikor már 5-6-7 vagy 8 éve még egyáltalán már gyülekezetbe is jár. Az hány ige hirdetés meghallott. És nem térnek meg. Még akkor, arra sem. Hogy mennyire nincs oda szánás sokszor az emberekben, hogy vasárnap még reggel dolgozik a hívő, és majd délután pont az Isten tisztelet előtt 1 órával leteszi a munkát, és megy az Isten tiszteletre. Többen vannak így, mostanság. Vagy éppen délelőtt megy, és már délután dolgozik. Mert a pénz, A munka, a karrier, meg sok minden más, az fontosabb. Tapasztalunk ilyeneket. Nézzétek meg, hogy mit is mond Jézus arra az időszakra, mely majd megelőz az ő eljövetelét. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak, és féhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmi sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodolta. Úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvételítik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvételítik, a másik ott hagyattatik. Így lesz az elragadtatás idejében is. Mint Noé napjaiban. Esznek, isznak, mi sem sejtenek az egész az emberek. Pedig hallották Noé idejében is. Jön az özönvíz, ha! Jön Krisztus, ha! És az emberek legyintenek, kit érdekel, együnk, igyunk, házasodjunk, és ennyi az élet. Pedig nem ennyi, hanem készülni arra a napra, amikor elé kell majd állnunk. Tehát tapasztaljuk ezt a mi földi életünkben, hogy mint Noé is tapasztalta erőteljesen, hogy hirdette, és elutasították az emberek. Itt is volt itt egy szerelő, odaadtam neki az új szövetséget, hogy olvassa. Hát azt mondja, elfogadom, de nem hiszem, hogy ebbe bele fog én olvasni. Nem akar megbántani. Na ennyi éjség van az emberben. Pedig az élete függ tőle. Nem régen olvastam egy helyen, hogy az történt, hogy valaki a szakmájában grafikusként dolgozott, és ott annál a cégnél jött egy olyan megbízás, hogy meg kéne rajzolni a sátánt. És hát pont ennek a hívő nőnek adták oda ezt a feladatot, hogy rajzolja meg, mert most ezt kell erre a plakátra. Hát mivel ő Krisztusban hívő volt, nagyon ellenkezett benne a lélek, hogy ő ilyet rajzoljon. Valahogy nem vitte rá. És szóvá tette. Ott volt egy kolléga nője, aki nem volt hív, azt mondta, hogy gyere, cseréljünk munkát, akkor megéltem. Én elvállom ezt a rajzolást, nekem nem okoz gondot megrajzolni, ábrázolni. Te meg végezze az én munkámat. Így megbeszélték. Na de hát, ez kiderült. Jött a főnöki kar, üvöltött, ordított. Leteremtette mind a kettőt, főleg a hívőt, hogy nem vállalja el, meg milyen különcködés ez. Aztán amikor meg jól leteremtették, akkor meg eszükbe jutott a munkatörvénykönyv, amely úgy szól, hogy vallási meggyőződésből bizony megteheti az illető, hogy nem vállal el egy feladatot. Jújúj, ebből még bajunk lehet. Aztán elnézést kértek, de a fagyos levegő megmaradt, és végül ennek a nőnek csak el kellett hagyni a munkahelyét. Milyen érdekes ez is, nem? Jógát taníthat egy tanárnő, egy napköziben is, meg hirdetheti, csak úgy, noha nincs megbízva vele. Tessék már egy tanárnőnek, hogyha nincs hittanórája, hanem csak egy matek tanár, vagy egy napközis tanár, vagy osztályfőnök. Csak úgy az iskolába elővenni a Bibliát. Egy kicsit tanítanak belőle a gyerekeknek. Fogadjunk, hogy botrány lenne. Mert mi az, hogy ahhoz jön a tanárnéni, hogy a Biblia dolgait, meg esetleg még imádkozik is az órán. Neki az a feladat, hogy a matekot tanítsa, vagy valami más tantárgyat. Tehát nem egyszer tapasztaljuk meg ebben a világban ezt, hogy sok elutasítást kap az ember, de mi végezzük a mi dolgunkat. János annyira megtapasztalta ezt, hogy börtönbe is került. Úgy el lett utasítva, hogy börtönbe is zárt a Heródes. És ott sínlődik. De nézzétek meg, az az ember, aki nem az emberek tetszésére akart élni, hanem Isten tetszésére, Jézus milyen jól nyilatkozik az ő vele kapcsolatosan. Bizony mondom néktek, nem támad asszonytól született között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Tehát János börtönben van, hátrányokat szenved meg, és szenved el, és Jézusnak tetsző nyilatkozata van, hogy igen, így kell megélni a hitünket, még ha valamikor hátrányokat is szenvedünk. Tanuljunk ebből. János készítette az utat Krisztus számára. Mi is készítsük. Ne lepődjünk meg, ha hátrányokkal jár. Ne lepődjünk meg azon, amikor tesszük, végezzük a mi dolgunkat Isten szerint, és hátrányokat szenvedünk. Ne eljünk fölállni, és ne embereknek a kedvébe járni, hanem Isten kedvébe. És ha Isten kedvébe járunk, és úgy járunk emberek kedvébe, akkor nagyon jó. De ott is, amikor hitetlenek előtt vagy, olyan emberek előtt kell hirdetni az evangéliumot, merjünk elé járni, merjünk elmondani számukra. És ne azt nézzük, hogy talán az ember megbetélte, talán az ember esetleg kihúnyol érte, na akkor nem mondom, mert akkor embereknek akarunk tetszeni, nem a mindenható Istennek. Azt olvassuk, mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bíz az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Egy Tesszalonika 2:4-ben olvassuk ezt. Tehát ilyen embert láthatunk Jánosban, aki kész volt börtönbe is menni, kész volt nehézséget is megélni, de készítette az embereknek a szívét. Készíts te is! Közeledik az a nap, egyre közelebb van. Egyre kevesebb a mi időnk is, mint Jánosnak is az ideje. Egyre kevesebb volt, de hirdette, ahol volt. És Istennek akarjunk tetszeni ezzel is, hogy készítsük az utat az ő számára. Készítsük az embereknek a szívét, hogy fogadják el Krisztust. Aztán azt láthatjuk, hogy az ember, akiről ilyen jó véleménnyel van Jézus, nehézséget él meg. Börtönbe kerül. Börtönbe kerül a hű szolga. Börtönbe kerül az az ember, akit Isten kiválasztott, hogy az ő útját készítse közvetlenül előtte. Nem Illés prófétát választotta, nem Mózes prófétát választotta erre, hanem keresztelő János, és azt mondja, hogy mindegyiknél nagyobb János. Nem született névasszonytól ember, aki nagyobb lenne, mint ő. És ez az ember, akit az angyal is megjelenésével lett meghirdetve az ő születése, megengedi az Isten, hogy börtönbe kerüljön. Az ő szolgáját, az ő kivételezett emberét megengedi, hogy ekkora hátrányba kerüljön. Ilyen nehézségbe jusson. Úgy fölvetődött bennem ez a kérdés. Hát még mi is várakozunk Krisztus eljövetelére, nem egyszer mi is különféle börtönökbe vagy nehézségekbe kerülünk. És megtapasztaljuk, hogy Isten megengedi. Annak ellenére, hogy örül annak, hogy megtértünk, annak ellenére, hogy sok igei üzenetet kaptunk, vagy mennyei dolgokat tapasztaltunk meg az életünkben, mégis kerülhet Isten szolgája, kerülhet ember a börtönbe és a nehézségben. Nem az mutatja, nem a földi élet mutatja meg azt, hogy mennyire ki milyen előkelő. Milyen tetsző módon beszél Jézus róla, mégis börtönben van. De lehetne folytatni, és Jósziás király 8 éves korában király lesz, és jó királynak írja a Szentírás 39 évig élt. Nem sokáig. Kevesebbet, mint én. De Istennek jó véleménye volt erről a királyról is. Tehát lehet teljes életet élni 20 évesen is. Meg 30, meg 40, meg 50. Nem kell elérni a 80-at. És Istennek lehet jó véleménye arról is, aki korán meghalt. Mert nem ezt nézze a mindenható Isten, hanem az, hogy mennyire munkálkodunk ő érte. Mennyire vagyunk készek, akár talán szenvedni is ő érte. De nézzétek meg, hogy ez a János ugyanolyan ember volt, mint mi. Bármennyire kiemeli Jézus, ugyanolyan gyarló, ugyanolyan bűnös, ugyanolyan kételkedő, mint mi vagyunk. Ez a János, aki nem volt bezárva a börtönbe, és meglátta Jézus, rámutatott Jézus, és azt mondta, hogy én az Isten báránya, aki értünk jött, és az összes világ embernek a bűnét ő fogja hordozni. Ott van. Őt kövessétek. Olyan határozott volt, amikor meglátta Jézust. Annyira egyértelmű volt számára ott a Jordán vizében is. És itt a börtönben, amikor hallja a híreket, tényleg ő? Lehet nem is ő. Lehet nem is az a Krisztus, akit én bemerítettem. Lehet nem is az, akire én rámutattam akkor. Olyan határozottan. Hirdettem is, hogy ő az. Még tanítványaimat is oda küldtem. Lehet nem is ez. És fölvetődik a bizonytalanság, a kételkedés, és küldi az embereit, hogy kérdezzétek már meg, hogy tényleg te vagy az? Sok hívő, tudjátok, mit mondanak? Sok baptista rá. Hát hogy mondhat ilyet a keresztelő János? Hogy mondhat ilyet, amikor hát hirdette is? Hát hogy lehet így elveszíteni valakinek a hitét? Nézzétek meg, hogy milyen nagyszerű ember van feltüntetve. Mégis ugyanolyan gyarló, mint mi vagyunk. Hát mi minden még rosszabbak vagyunk már, bocsánat, hogy én mondom. Ha őről ilyen jó véleménnyel volt Jézus. Hát mi ilyen jók nem vagyunk, mint ő. Úgyhogy ne csodálkozzál azon, amikor próbába kerülsz, meg börtönbe kerülsz, lelkiértelemben, meg sok nehézségbe, hogy megkérdőjelezed azt, amit előtte 10 év ezelőtt olyan határozottan hirdettél és állítottál. Mert bizony kerülünk ilyen helyzetbe. Előfordult az ilyen helyzet. Még keresztelő János életében is. És a te életedben is. El tudunk így süggedni. A sátán meg tudja kérdőjelezni azt is, ami ebben olyan szilárdan hittünk, hogy örök életünk van, és üdvösségünk van, és a mennybe jutunk. És jön egy nyomorúság, és akkor megkérdezi tőlünk, hogy tényleg oda fogsz lépni? De! És az ember el tud bizonytalanulni. Fölteszi is a kérdés, hogy tényleg? Talán nekünk is oda kell menni akkor az Úrhoz, és megkérdezni, hogy Uram, tényleg üdvözülni fogunk? Mint egyszer emlékszem, hogy családosan mentünk oda. Hogy mi tényleg üdvözülni fogunk? És életemben már volt ilyen, amikor megkérdeztem Istent, hogy én tényleg, pedig hát előtte több éven keresztül hirdettem, én tényleg amennyiben fogok jutni, Uram? Jó ilyenkor a nyomorúságban, a kételkedésünkben Krisztus megkérdezni. Váljuk így vissza Krisztus, hogyha kételked el bármiben, a hited meginog, fordulj ahhoz, aki majd megjelenik előtted a manapon, de jön az ő üzenet tőle, és megerősíti a te hitedet. Mert Bemerítő János megkérdezte, és jön az üzenet, jön a hírvivő, és mondja, a vakok látnak, a sánták járnak, csodák történnek, tényleg jön a Krisztus. És megerősödik János ott a börtönben, az ő hitében, hogy tényleg ő. Tudjátok, jó a nyomorúságban, kételkedésünkben az Istenhez fordulni, és jön a mennyei üzenet, amely megerősít bennünket, eltávolítja a kételkedésünket, és újra sziklaszilárd hitünk lesz, sziklára állhatunk, és megoltalmaz bennünket a nyomorúságban a mindenható Istenünk. Sőt, lehetsz te is ilyen hírvivő. Ne lepődj meg, amikor egy lelkipásztor kételkedik. Ne lepődj meg, amikor egy gyülekezeti tag kételkedik. Ne lepődj meg, amikor egy vezetőségi tag alól kirepül a sziklaszilárd talaj. Hanem légy hírvivő, és vidd Isten üzenetét, hogy megbátorodjon az, aki azelőtt annyira szilárdan hitt. Történt egyszer egy lelkésszel, aki nyomorúságba került, és ebben a nyomorúságban nagyon megpróbáltatott az ő hitet. És elkezdett ő is kételkedni. Elment hozzá egy gyülekezeti tag, mindezt hallotta, aztán újra elment hozzá, és azt mondta neki, hogy hoztam neked igehirdetést, hallgass meg. Mondta a lelkész, hogy jó, meg fogom hallgatni. Ha elmész majd a kis sebességembe, beteszem és meghallgatom, amit hoztál. És tényleg elment, ő betette, elindult a felvétel, és azon lepődött meg, hogy ő prédikál. Az ő prédikációja lett fölvéve, és azt hallja most. Azt a prédikációját, amikor bátorította a gyülekezet nyomorúságában lévő tagjait, hogy tartsanak ki Krisztus mellett. Bátorította, hogy higgyenek ő benne. És hogyan hallgatta, ő is fölbátorodott a saját igényítésén. Aztán a mennyei üzenetén, amit akkor hirdetett. Mert mindannyiunknak szüksége van a bátorításra. Ezért kaptuk a Szent Lelket és a bátorítót. És ővel együtt várhatjuk igazán vissza Krisztust. Ő a mi mennyei követünk, akit elküldött a mennyből Jézus hozzád, hozzám, és kijelenti az ő igéjét neked, nekem, hogy megerősödjünk akkor is, amikor kételkedünk, amikor nehézségbe jutunk. Hogy hitben megerősödve, amikor eljön a halálunk napja, akkor úgy álljunk, mint Bemerítő János, hogy megerősödve hagyjuk el a földi életet, és állhatom majd a bírónk elé. Állhatom majd Krisztus elé, a mennyei királyunk elé. Tehát legyen ilyen várakozásunk nekünk is, mint Bemerítő Jánosnak, aki munkában tevékenykedve talált Jézus, amikor eljött, aki készítette föl embereknek a szívét arra, hogyha megjelenik Jézus, akkor késznek találtassanak, aki képes volt hátrányokat is szenvedni azért, hogy munkálkodik Krisztusért, tevékenykedik Krisztusért, mert ő Istennek akar tetszeni, legyen a mi életünkben is így, és bízunk abban, hogy bármilyen nehézségbe is jutunk, nekünk mennyei követünk van a Szentlélek, aki bátorít, aki segít nekünk kételkedéseinkben is, hitetlenkedéseinkben is, hogy helyreálljon a mi hitünk, és fölkészítsen bennünk arra, hogy majd amikor odaállunk elé, akkor készek legyünk. Bűntől mentesek, megbánva vétkeinket, megnyitva szívünket, bemehessünk a menny dicsőségébe. Amen. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy te látsz bennünket, te ismered bennünket igazán, és te látod, hogy ki az, aki neked tetsző módon él az életét. János így élte. Nagyon jó véleménnyel nyilatkoztál ő róla. Mégis milyen kegyelem kellett neki is, hogy megmaradjon, a mennybe jusson. Mert ő is egy gyarló ember volt. Bármennyire legjobb profétája volt az Ószövetségnek. Bármennyire azt mondtad, hogy nem született asszonytól jobb. Saját cselekedetei által mégsem juthatott volna be a mennybe. Szükségünk van a te kegyelmedre, megbocsátó szeretetedre, irgalmadra, hogy oda jussunk. Te köszönjük, hogy a mi szívünket is készíted, mint ahogyan készítette János a többi embereknek a szívét is, hogy megtéljünk te hozzád, megvalljuk bűneinket, vétkeinket, te előtted, és benned bocsánatot és kegyelmet nyeljünk. Köszönjük, hogy akik így érik az életüket, és így készítik a szívüket, fehér ruhába öltöztetnek. Mert Jézus Krisztus vére minden bűnüket, minden koszokat lemossa, és fehér ruhától bejuthatnak a menny dicsőségbe. Magasztalunk ezért, Urunk. És köszönjük, hogy van feladatunk is, mert elhívtál bennünket szolgálatra, munkára, hogy munkában találj majd, amikor eljössz. Segíts, Urunk, hogy mi is munkálkodjunk, ahogy a munkálkodott Bemerítő János is. Annak ellenére, hogy hideg, rideg ez a világ, hogy sok ember elutasít téged, sőt, még talán hátrányokat is élünk meg, mert téged hirdetünk. Annak ellenére mégis, hagyd legyen erőnk arra, hogy hirdessük, hogy úgy éljük az életünket, ahogy a neked kedves, és ne az emberi tetszéssel, hanem a te tetszéseddel törődjünk. Segíts erre bennünket. És áldunk azért, hogy amikor megbicsaklik a mi hitünk is, és kételkedni is kezdünk a nyomorúságban vagy a próbában, Te jössz és üzensz nekünk, hogy megerősödjünk. Áldunk, Urunk, hogy Te tartasz meg bennünket. Nem mi tartjuk meg magunkat, hanem Te tartasz meg bennünket a menny dicsőségére. Te készített fel a mi szívünket, Te erősített meg a mi hitünket, hogy úgy tudjunk elmenni erről a földi világról, hogy benned hívőként, hogy bejuthassunk a Te kegyelemből a menny dicsőségébe. Kérünk, hagyj hívogassunk minél többeket erre, és könyörgünk a gyermek karácsonyért is, amikor fölhangozhat majd az evangélium a gyermekek felé, de mindannyiunk felé. Hagyj, vegyék azt komolyan, szülők, gyermekek egyaránt. Ez nem egy mese délután, nem egy jópofa műsor, hanem szóljon Te rólad, a Te kegyelmedről, a szeretetedről, és hadd indítson meg gyermekeknek a szívét, szülőknek a szívét, hogy hozzád éljenek, hogy fölkészüljenek ők is a Te fogadásodra, hogy legyen olyan karácsonyuk, amely egészen más lesz, mint azelőtt, amikor nem hittek benned. Kérlek, Uram, sarkalt hitre azokat az embereket, és adj, Uram, hogy vágyakozó szívvel jöjjenek el erre az alkalomra minél többen, hogy hallják meg az evangélium drága üzenetét. Hallgass meg kérésünket Jézus nevében, Atyánk. Amen.
Amen.